reggeli személy.
Szalma Botonda vendégünk, aki egyrészt közlekedési mérnök és másrészt politikai pályán is szerepelt, ugye a KDNP-nek volt valamikor még az ősidőkben a budapesti elnök, eszen a Mindenki Magyarországért pártjában is szerepelt, és annyira időbe ideért, hogyha ezt a rossz viccet süssem el, hogy biztos nem vonattal jött.
Jó reggelt kívánok, nem. Ám bár Újpestről jól lehetne vonattal közlekedni a nyugatiig, mert az 12 perc, csak nincsen megadva ennek az a lehetőség, mert nekem van kollégám, aki a Dunakanyarból jár, és azt mondja, minden áldott nap egy 20-30-40-50 percet késik. Most a menetidőnek kéne ennyinek lenni, amennyit késik ő. És a menetidő pont annyi, amennyi az első Budapest-Vác gőzmozdulós korszakban volt.
Én Zuglóban lakom, onnan beérni a nyugatiba, azt hiszem 6 perc vonattal, és elég sokan jön, és azon a 6 percen már nem szoktak késni.
Jaj, de jó. Mert nincs közben semmi, meg hóakadályok sincsenek.
Na jó, hóakadály azért az más. Tegnap a Máv egyik valami emberével beszéltünk, és akkor, hogy miért késik vonat, akkor azt mondta, hogy hát mert havazott, és fel kellett röhögnöm, hogy oké, esett szegény, hát most mit mondjon, 2 centi hó.
Hát a sínkoronát nem ért el. Az esett hómagassága. Tehát hát azt nem. Mondjam, és a váltók meg a kitérőknek az állapota se mutatja azt, hogy ezeknek egy bármekkora hóesésben, ami mondjuk 10 centinél kevesebb, bármilyen késés kéne okozni. Tehát erre mondják azt, hogy mellébeszélés.
Ugye az egyrészt egy technikai kérdés, hogy a váltó átkapcsol-e vagy sem, vagy leszakad-e a felső vezeték, vagy nem. De van egy pont, ahol ezek a dolgok összeadódnak, és ez politikai kérdés, és hogy valóban azok a tízezrek, akik mondjuk minden nap, vagy százezrek ingáznak vonattal, mert közúton sem egyszerű a dolog, azok beérnek-e a munkahelyükre, vagy sem, el lehet-e A pontból B pontba menni. Egy idő után ez már nem közlekedés szervezési kérdés.
Persze, én egyszer jöttem haza a Balatonról vonattal reggel, és ugye hát én, mint vezérigazgató, nem tudok elkésni a saját cégemtől szerencsére, de a többiek el tudnának késni, és abban a fülkében, hogy én ültem, 6 embernek valami dolga lett volna még rajtam kívül. Tovább utazni, átszállni, sietni a bíróságra, akármi. A 1 óra 40 percet késett az a vonat Balatonbogláról a déli pályaudvarig. Most gondoljon bele, hogy akinek ténylegesen dolga van, és ténylegesen mondjuk egy tárgyalás, hogy át szeretne szállni, mert el kell érni a Szegedi Express-t, vagy bármit. Ez néha előfordulhat, mert hibák előfordulnak, ahol eszközök vannak, mert minden eszköz meghibásodhat. A baj ott van, amit az elején pecegetett a politika. És én ezt szakpolitikának hívom. Most nem akarom itt felolvasni, de föl tudnám olvasni, hogy 1990 óta 17 ember felelt miniszterként a közlekedésért. Most azt hagyjuk, hogy a miniszter szó mit jelent, szolgálatot meg szaktudást, ezt ők nem tudják, de ez legyen egy másik beszélgetős témája. Ebben a 34 évben, 10 évig nem volt közlekedési minisztérium. Na most azt semmelyik ország, még Burkina Faso sem engedi meg magának, hogy a közlekedéssel nem foglalkozik. Tehát de három most... dolog, ami mindenki találkozik. Oktatás, egészségügy, közlekedés, gazdaság. Ezeket találkoznak meg az logisztikával. Ennyire nem törődni politikai szinten a közlekedéssel, az botrányos. Illetve amikor törődnek vele, az meg azért botrányos, mert tudnék példákat mondani, a MÁV helyzete, a MAHART megülése.
Jön a MAHART vezérigazgatója volt.
Igen, amiké nem rúgott az első Fidesz kormány. A mai közlekedési állapota, a kikötőfejlesztés Triestben, tehát tudnék, autópályafejlesztés, autóutak karbantartása, a logisztikai szolgáltatósnak a segítése, ez szakértelmet igényel és hosszú távú gondolkodást. Tehát nem lehet 4 évben gondolkozni. Mit csinál a magyar politikus? 4 évente választást szeretne nyerni, ami teljesen normális. De utána már abban kéne gondolkozni, hogy mi jó az országnak. Ebben az országban élt azért Széchenyi is, meg Baross Gábor is. Azért mondom direkt Baross Gábor nevét, mert azért figyelhetnének rá a drága miniszter urak, meg az államtitkár urak. Na most, hogyha ma megnézi a közlekedésért felelős államtitkár életrajzát, akkor egyetlen egy munkahelye volt, egy bank, ahol adminisztrátorként dolgozott. Utána csak politikai beosztása volt. Innentől pedig 2 éve felel a magyar közlekedésért. Tehát ez rémisztő. Hogyha megnézem a magyar miniszternek, a jelenleg regnáló magyar miniszternek a nyilatkozatok a közlekedésről, akkor síralmas. Jobban járnak, ha nem szólalna meg.
Az más, az biztos. Szerintem akkor se járunk feltétlenül jobban, ha van közlekedési minisztérium, lásd az ön példája, vagy közlekedési miniszter, hogy ez egy elhatározás, nem, hogy költünk rá, hogy fontosnak gondoljuk-e, vagy más dolgot fontosabbnak tartunk. Valaki tegnap úgy kommentálta, hogy 2 centi jó és nem jár a vonat, vagy nagyon késik a vonat, hogy ülünk a vonat, lepukkadt vonatkocsiba, nincs fűtés, koszos az ablak, a WC-t nem lehet használni, de láthatjuk, hát az elsuhanás talán nem írta, de láthatjuk a sínek mellett a szép stadionokat. Tehát ez egy döntés kérdése, hogy mire költünk, leegyszerűsítő stadionra, vagy vasútra, kórházra, vagy...
Mindenre kell költeni, nem az a baj, hogy a befizetett adót nem költik el. Az kettő baj van. A Magyarországon a beruházásokat azért kell megtenni a közlekedésben, tehát azzal építek autóutat, autópályát, azért fejlesztem a vasutat, azért fejlesztem a hajózást, azért fejlesztem a repülőteret, mert a nemzetnek szüksége van, ez az ország ideg és érrendszere. Nem azért, hogy a beruházásban ellopjak 30-40%-ot haveroknak. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik, amit az előbb mondtam, nem 4 évben szabad gondolkozni. Egy kikötő fejlesztés egy 70 éves gondolatsor. Egy bős-nagymorosi vízlépcső rendszer, az 200-300 évbe kell gondolkozni. Egy autópálya fejlesztés is évtizedes gondolkodást igényel, meg a hajózás fejlesztés. Tehát még egy hajót veszek, azt 100 évre veszek egy folyami hajót. Egy tengerhajót 20-ra vagy 25-re. Tehát ez nem ilyen játékszerek, hogy amikor nem tetszik, akkor összegyűröm egy papírrepülőt, aztán újat hajtogatok. Lásd, tender visszavonása. Lett volna 100 vontató egysége a MÁV-nak végre.
Majd mit mozdonynak nevezünk, mi amatőrök.
Legyen mozdony, mindegy, igaza van. Ez azt jelenti, ezt nem mondom le. Lehet újra tárgyalni egy pozíciót a bankokkal, mert én is újra tárgyaltam a MÁV vezérigazgatóként az orosz államadóságos hajókat, mert akik előttem tárgyaltak, azok nem tudom milyen alapon tárgyaltak, nem akarom őket megbántani, de jobban jártunk volna, hogyha maradnak az iskolapadban még egy pár évet. Tehát újra tárgyaltam, hogy kedvezőbb legyen a cégemnek. Nem azért tárgyaltam újra, hogy a bank elvigyen síjelni a hétvégén ingyen. Érti a különbséget?
Persze.
Tehát ez azt jelenti, hogy például itt van a vasút. Nagyon jó ötlet volt az országbérlet, azt kell mondjam, akárki találta ki. Nem az a baj, hogy megvalósítjuk, mert tényleg jó ötlet. De ha van egy ilyen ötletem, hogy én önt kicsalogatom az autójából, és fölcsalogatom a vasútra, vagy fölcsalogatom a biciklire Budapesten, hogy biciklizzen, akkor meg kell teremtsen a lehetőséget annak, hogy tudjon biciklizni, vagy vasúton tudjon utazni. Tehát, hogyha nem tudnak Újpesten, meg nem tudnak Káposztásányán leparkolni az emberek az autójukkal, hogy nem érik el villamossal a vonatot, akkor nem fognak oda menni. Ha nem jön a vonat 40 perce, a 40 perces Budapest-Vác vonalon, akkor nem fog a harmadik esetnél vonaton utazni, hanem újra visszajön az autójába. Tehát itt mit nem teremtettünk meg? Ráhordtuk az embereket a vasútra, de a szolgáltatást nem emeltük meg, mert nem volt előtte mérés. Mert ugyanis, hogyha 10-szer annyi ember jön a vonatra, akkor 5-szer annyi ideig tart a fel meg a leszállás. Ezt tanítják a közlekedés mérnöki karon.
De hogyha ezt a józan paraszti esze is mondja az embernek.
Szerkesztő úr, a józan paraszti esz használata mindennapokban, az kitörlődött az elmúlt 20 évben ebben az országban.
Ez egy hasznos dolog, hiszen józan paraszti esz. Jó, ezt mondta is valamelyik MÁV vezető, hogy az utasokkal van a baj, azért késnek a vonatok, mert túl sokan vannak, de hát azért ez csak a probléma egy része, hogy a fölleszállás mondjuk tovább tart.
Tényleg, ez viccnek tök jó lenne.
Igen.
De amelyik, ha én vagyok a közlekedési miniszter, és egy MÁV vezető ha ezt mondja, akkor azt tényleg megkérem, hogy foglalkozzon a homokozóval, vagy a mással.
Igen.
Tehát ilyen nincsen. Hát az utasokból és az utasokért érünk. Igen, a személyszállítás, a személyfuvarozás az állam által támogatott valami. És ezt kell is támogassa az állam. De olyan nincsen, hogy csak az állam támogatja, és kvázi most a MÁV-ot, meg a MÁV-startot leszoktatták arról, hogy pénzt termeljen magának a szolgáltatás eladásból, úgyis megkapja az állambácsitól. Ami nem baj, csak nem mindegy, hogy milyen részt kap meg belőle. Az is jó, hogyha az emberek kevesebbet fizetnek a bérleteikért, és jobban élnek. Ilyen infláció, ilyen gazdasági helyzet, etc. De könyörgöm, ha én önt leszoktatom az edzésről, akkor legközelebb nem tud 90 percet focizni, és 2 hónap múlva 15 percet tud majd csak focizni. Ha leszoktatom a MÁV-ot arról, hogy gondolkozzon szakmailag, akkor nagy bajok vannak. Ha spórlásból kihúz a miniszter olyanokat, amihez nem ért, ellenőrzés, biztonság, mozdonybeszerzés, vagonbeszerzések, felújítások, pályafelújítás, blablabla, lehetne tovább mondani, akkor oda fogunk jutni, hogy összeesik a rendszer. Mint egy, amit mondtam az előbb, az ország ideg és érrendszer. Ha önnek nem tartjuk karba, dohányzik, iszik, nem tartja karba a gyomrát, a idegrendszerét, előbb-utóbb összeesik a szervezete. És akkor tartunk ott, ahol most a MÁV tart. A MÁV egy beteg állatorvosi ló, de nem a múlt héten lett beteg. Hofit kell idéznem. A MÁV-nak nem most lesz rossz, most vettük észre.
Igen.
Tehát Ez egy jelentős különbség. De ne tologassuk mindig a másikra a felelősséget. Én az első Orbán kormánynál voltam a Martin felelős vezérigazgató. Most hagyjuk, hogy miket csináltam, meg mit nem csináltam. Ez azt jelenti, hogy ami gondolkozásom akkor volt, az mára sem változott. De 20 évvel ezelőtt például azt mondtam Mahart vezérigazgatóként, hogy Konstancán vegyünk rakpartot. Mert az az igazi kapcsolat a Fekete-tengerrel meg a tengerrel nekünk, és nem a adriai rész.
Na, erre majd még térjünk vissza.
Természetes összeköttetése van a Dunával. Igen. Helyette mi van? Csináltuk ezt a Potemkin beruházást, vagy csináljuk itt Triesben. X milliárdért, x 100 millió dollárért.
De az nem jó hely?
Bocsásson meg, nagyon jó hely, és én egy fél évet éltem ott, mint Mahart kiküldött. És én nagyon szeretem Olaszországot, és nagyon jó a pizza, és nagyon jó a tenger, de ez nem jelenti azt, hogy Szalma Botton szereti Olaszországot, mint miniszterelnök, akkor Olaszországban kell mindent csinálni az országnak. Ez nem a Brunei szultánság, ez Magyarország. Nekünk nincs annyi pénzünk, hogy szétszörjük a logisztikára félretett pénzeinket. Azt úgy kell elkötni, az országnak haszna legyen.
Jó, de Triest nagy kikötő, közel van fizikailag Magyarországhoz. Van hajóforgalom, feljöhetnek az adriai tengeren is a nagy hajók.
Tehát hát ez fantasztikus. Most gondoljon bele, ő még tanult földrajzot, ma már lehet, hogy nem oktatják a földrajzot. Nézzen valaki a térképre. Ugye azt mondták, hogy Magyarországnak kell egy kikötő Triestben. Először Rorót mondtak, aztán konténert, aztán most már mondanak mindent. Ha ránéz a térképre, akkor bétasugarú környezet, ami 50 mérföldnél kevesebb, ott van maga Triest, ami olasz kikötő. Igen. A Molo Settimo-hoz 30 éve elkezdett beruházás és egy konténer kikötő. Ott van Koper, és ott van Rijeka.
Igen.
És ott van Monfalcone, és ott van Velence.
Hát Rijeka az pár átlet köpti
szinte. Rijekában a második konténerterminál épül az elmúlt 10 évben. A kóperi kikötő forgalma 1-8 hónapban meghaladta összmagyar forgalmat, amit TEU-ban mérünk, ez a 20 feet equivalent unit, ezek a doboz méretek, amit lát.
Van, ugye ez a Szlovénia.
Na most a világkereskedelmet, amit az, gondoljunk bele, a világkereskedelmet nem mondhatja meg az MSC-nek, vagy a CMA-CGM-nek, vagy a Merck's Line-nak, aminek mindegy háromnak nagyobb az árbevétele, mint a magyar GDP. 80%-a, vagy 90%-a, azokat ő nem mondhatja meg, hogy majd most a negyedik újonnan épült magyar kikötőbe menje be úgy, hogy nem alkalmas még a kikötő arra, hogy egy halászhajót fogadjon.
Egyébként egyáltalán kell kikötőt venni? Hát kiköt a hajóm, ami nekem hozza az árut, és még kifizetem ennek a díjait, aztán viszont látásra.
Nem baj, hogy országnak van tengeri kikötője.
Hát van tengere, értem, de nincs tengere.
Olyan helyen építem a kikötőt, ahol már van 4 olyan versenytársam, 50 mérföldes körzetben, amelyek ugyanazzal foglalkozik, akkor nem építem meg, mert nincs akkora iparom. Hát a Duna Ferta drága a Fidesz kormány éppen most temett el az indiaiakkal együtt másodszor.
Igen.
És egyszerűen eltemette ugyanaz a Fidesz kormány, amikor 2000-ben elbocsátotta az akkori vezérigazgatót, az összes csapatot, és szépen elkezdte leépíteni a Duna Fert.
Hát a sikerült, és az most megint csődbe van.
Jó, igen. De ezt több ezer emberről beszélgettünk, igen. Több ezer munkaerő, és több tízezer munkahelyről, akik beszállítói voltak a Duna Fernek. Ott áll egy kikötő, 500 méteres rakparttal, 6 parti darúval, és a múlt héten 3000 tonnát szerettem volna átlakni, és közöltek velem, nem tudnak rakodni, mert nincs áram.
Ez hol volt?
Dunaújváros.
Ja, nincs áram.
Nincs áram a kikötőben. Az őrkutya kap enni. Ennyi. Nincs áram. Mert nem kap áramot a szolgáltatótól. Tehát nem lehet dolgozni. Tehát egy halott kikötő, az madárparknak hívják máshol.
De most ez egy dunai kikötő, most már áttértünk a Triestre.
A logisztikáról beszélnek, a közlekedés nagyon szerteágazó. Azért mondtam, tehát ha meghúzom ezt a szállat, akkor az a szál is megmozdul. Logisztikának hívják. A logisztika az a józan parasztész használata mindennapokban.
Egy nem teljes demokráciában a döntéshozókat valószínűleg mások is motiválhatják, nevezhetjük ezt alkotmányos költségnek is az egyszerűség kedvéért, de hát lehet, hogy ez a kikötő nem olyan hatékony, hogy nem olyan hatékony Triestbe kikötőt építeni. De néhány, hogy az ön szakmájánál maradjak, szép nagy jacht majd kitelik a költségek lefaragásából.
Sokkal olcsóbb, hogyha ugyanazt a pénznek a felét ellopja, és utána bérelt kikötőben megy Monakóban. Hát így jel, hogy olcsóbb. Tehát ugyanannyit, lopjon ugyanannyit, csak ne csináljunk kikötőt, mert az csak viszi a pénzt.
Aha, ma a második önke ezt mondja, ugyanez volt az egészségügynél, azt mondta Kunát Zsombor, hogy az állami egészségügyből rengeteget lehetne lopni. Nem ez a... Nem ez a nem ez a szempont.
Nem, nem. Én azért mondom, hogy a gondolkodás az a politikusnak a saját zsebe helyett arra kéne gondolni, hogy milyen felhatalmazást kapott a néptől. Ez most lehet, hogy bután hangzik, de kaptunk egy felhatalmazást, mint politikusok, akkor azt hajtsuk végre. Én Mahart vezérigazgatók, én nem engedtem, hogy megvesztegessenek. Jó párszor megszerettek volna vesztegetni. Azt mondtam, az egyik vesztegetőnek az egy számítástechnikai cég volt. Mert ugye azt szoktam meg, hogy elfogadják a svájci síjelést. Mondom, drága uram, én itt annyi pénzt keresek, hogy nem tudom elkölteni, mert reggeltől estig itt vagyok, és dolgozom. Nincs szükségem lopásra, mert többet keresek háromszor, mint bárki ebben az országban. Átlag ember. Ez azt jelenti, hogy nem kell mellé lopnom még ugyanannyit, érti? Mert a halotti ruhán nincsen zseb.
Ezt a nagymamám is szokta mondani, vagy mondta szegény, amikor még mondhatta. Ez így van, de a múltkor, hogy miért ez a fideszes társaság miért viselkedik úgy, ahogy látjuk, azért mégis csak, hogy viselkedik. Erre azt mondta egy benfentesebb ismerősöm, hogy azért, mert az a mondás járja köztük, hogy sok pénz van, elég pénz nincs.
Hogy mondjam? Amatőrség, vagy nem tudom, minek mondani. Nézze, az előbb mondtam, tehát egyszerre egy autóba ülnek, egyszerre egy vacsorát esznek meg, kétszer nem tudnak vacsorázni, csak nem elég intelligensek az, hogy ezt fölfogják.
Nem, szerintem nem ez a... De azt már észrevették, hogy kétszer nem lehet vacsorázni, akkor kövérek lesznek, hanem a sok pénz, a nagyon sok pénz, az politikai hatalmat jelent már.
Ez így van,
tehát egy olyan politikai hatalmi koncentrációt és a hatalom olyan konzerválását, amit tulajdonképpen most nagyon nehezen ingat meg egy bármilyen választás vagy választási eredmény.
Ebben igaza van, mert ugye az intézményrendszerben is átvették teljesen a hatalmat, ami nem lenne baj, ezt jól gyakorolnák, mert ha jól működik az Alkotmánybíróság, az jó. Ha jól működik az ügyészség, jó. De hogyha valaki csak és kizárólag azzal gondolkodik, hogy amit az előbb elmondott, hogy a vagyonfelhalmozással bebetonozza azt a fajta hatalmat, ami nem jó a nemzet, meg nem jó az országnak, az már rossz irány. Arra én nem tudok szavazni jobboldali emberként. Tehát a KDNP budapesti elnökeként kiléptem a KDNP-ből.
Jó, hát a KDNP az egy külön történet volt, ráadásul szerintem olyan nincs is, hogy parancsba adjuk, hogy jól működjön egy alkotmánybíróság, vagy bármi más. Talán ezért találták ki a fékek és ellensúlyok, vagy a hatalmi ellensúlyok.
Igen,
rendszerét, ezért. Hogy hát ha valaki nem működik jól akkor, vagy nem optimálisan, vagy nem úgy jól, akkor ki egyensúlyozzák a dolgot.
Igen, de ebben szabadon kell tudjon működni az alkotmánybíróság, az ügyészség, a rendőrség, a pénzügyi felügyeletek állami akárki csodája. Tehát az embereket kell tudni hatékonyan működtetni. Ilyenkor a rádió is meg tud tudni szólalni, vagy egy újság meg tud szólalni. Vagy gondoljon bele, a magyar hangot nem engedik be semmilyen kormányinfóra. Az egyik legtöbbet olvasott heti lap, az igazi magyar nemzet végül is, ha belegondolunk. Vagy a klubrádiónak nincsen mondjuk frekvencia, ami volt. Tehát én jobboldali emberként mondom, hogy nem taposhatom el a baloldali hangot, vagy a liberális hangot. Mert a liberális hang az nem rossz, vagy a baloldali hang, más, mint én. Érti? Tehát lehet, hogy önne nem értek egyet, de tudok önne vitatkozni. És nem akarom megölni. Leszeretném győzni a futballpályán önt, vagy a politikai csatatéren, vagy a sakkban. Most
tök mindegy, igen, világos.
De olyan nincsen, hogy mindenkit eltaposok. Nem lehet mindig nyerni. Ezt azért a kis sporttól tudja. Ezek a fiúk már nem edzenek nagyon régen. Azt csinálják, amit ön mond, vagyont halmoznak fel. Ha elustul valaki, hiába veszi fel a stoplist cipőt, nem fog gólt rúgni.
Szalma Botond a vendégünk, és ráadásul, amit ön mond, ez valószínűleg a gazdaság, tehát nem csak az állami intézményekben jelenik meg, hanem a magángazdaságban is. Hát most itt kiszúrta valaki, hogy a Tiborcz István Garancsi, nem tudom milyen cége, 120 milliárdot kap, ugye benne van a jövő évi költségvetésben, hogy valami ingatlant megvegyenek tőlük. Tehát most mit izgassa őt, hogy ez egy versenyképes vállalkozás legyen, hogy úgy építse, úgy csinálja, hát úgy is megkapja a 120 milliárdot,
és ők se nem versenyképesek, se nem vállalkozók.
De miért kéne lenni? Hát
magyar vállalkozók, mert kikéne magamnak. Tehát a Tiborcz úr nem vállalkozó, hanem szerencselovag. Tehát a vállalkozó az tisztességesen dolgozik. Nem tudom, cipőt gyárt, szatósboltja van, vagy nem tudom, űrhajót tervez. Az vállalkozó. Azok az emberek, akik az OPM bizniszben vannak benne, az Other People's Money, tehát lopjuk el az EU-s pénzeket, lopjuk el a büdzséből a pénzeket, meg a használjuk kifizetőhelynek az önkormányzatokat, azok nem vállalkozók, azok szimpla tolvajok. Tehát nevezzük néven az embereket. Tehát én most a Mindenki Magyarországa néppárt alelnöke vagyok. Sok rosszat lehet mondani Szalma Botondra is, még több rosszat lehet mondani Márki-Zay Péter, ha akarjuk. De egyet nem lehet ránk mondani, hogy nem próbálunk tisztességesen politizálni és tisztességesen élni. Meg kell nézni, hogy hogyan működik egy önkormányzat. Az önkormányzatból elkezd zavarni a pártokat. Senki nem meri megcsinálni. Miért nem merik megcsinálni? Mert kifizető helyek. Meg kell nézni, hány bizottság van, annak hány tagja van, és azok mennyi pénzt kapnak egy évbe. Háromnegyed része teljesen felesleges, mert a papírt nem olvassam, hogyha ül velük szembe egy gazdasági bizottsági ülésen, nincs megtörve a papír széle a mondjuk a büdzsének. Magyarul bele se olvasott. Szavazni persze, hogy fog, mert megmondják neki, hogy igen, nem szavazom, vagy nemmel. Tehát az ország nagyon rossz sínen van. Az ország nagyon rossz irányba megy, hogyha tengerhiózási kifejezést akarok használni. Ugye Szenekának van az a régi mondás, hogy ignoranti portum petat nullus sus ventus est. Annak, aki nem tudja, milyen irányba akar hajózni, soha nem fog ő irányba fújni.
Mindig rossz irányba fúj a szél.
Tehát igen, itt kéne legyen egy parancsnok egy hajón, és az annak a hajónak rendesen kéne mennie. Azt a példát szoktam mondani, hogy a nagy pártok, ebben főleg a Fidesz jár élen, ma már csak a gőzt, a kürtbe vezetik, és dudálnak egész nap. A gőzt, meg az energiát a gépekbe kell vezetni, mert akkor megy a hajó, akkor keres pénzt. Különben állunk a kikötőbe.
Igen, csak
vagy horgászunk.
Szerintem az a baj ezzel, hogy a jót másképp definiáljuk. Neki is más a jó, azt gondolja, és megteheti. Hiszen megteheti. És más lenne, ha van olyan, hogy az egész országnak, vagy a különböző csoportoknak, vagy osztályoknak az országban mi az érdeke, mi a jó, az is egészen más, de hát ezek nem jönnek meg, mert ezzel is elmegy a... Lehet, hogy csak a, mit mondott, a kürtre megy a gőz, de olyan, mintha mennénk.
Lehet, hogy olyan, mintha mennénk, de azért amikor a kedves közlekedési miniszterünk kimegy Bécsbe egy pár érzetes közül, élhetetlen a város.
Azt mondjuk, akkor
én szerettem volna, hogyha tovább ment volna mondjuk Németországig, és a Deutsche Bundesbahnhoz elmegy látogatóban, akik megpróbálták például ezt a bérletes dolgot megbevonzani embereket, fejlesztettek is, és náluk sem sikerült. Tehát a minta már ott megvolt. Nem kell Szingapurig menni, meg nem kell utazgatni fölle, mint a külügyminiszterünk, aki egész életében a repülőn él most már, nem tudom, miért szeret ennyit repülni, de biztos van valami oka. Ez azt jelenti, jó, de ez is a mi pénzünkön bohockodik, gondolom.
Persze, hát
tehát, ilyenkor azt kell, hogy mondjam, megint csak a külcsín, a semmi nincs, semmi nincs beltartalom, csak hegedülünk, de senki nem, tehát senki nem szánt, senki nem vett, senki nem aratt. Mindenki csak el akarja vinni a gabonát, ami már le van aratva.
Mondjuk az, hogyha a bérletet bármilyen konstrukcióval, vagy az utazás magát sokkal olcsóbbá teszük, ez több utast vonz, hát ezt a macskám megmondja.
Igen, oké, ez volt, hogy rendben van, de önnek szolgáltatnia kell, tehát én behívom a mozimba, hogy jöjjön, mert egy jó film van, és 200 állnak kint, de csak 20 szék van, akkor ott nagy baj van, mert nem tudom 200 embert kiszolgálni. Nem szabad meghirdetni 200 emberre mozit, ha csak 10 szék van. A vasúton, a közúton, a hajózásban fejleszteni kell, és nem csak fejleszteni, karban kell tartani. Tehát ha valaki megnézi, több mint 30 ezer kilométer közútunk van. Autópályákat most hagyjuk. Ezeknek a 10-15%-át kéne évente karba tartani, a 3%-át tartjuk karban, ha karban tartjuk. Évtizedes elmaradásban vagyunk, és senki nem veszi észre.
Engem. De
nincs emlulásunk.
De az ember beül az autóba, észreveszi, hogy adu.
Nem számít az autósoknak semmi, ma már ezt kell, hogy mondjam. Ezelőtt 10 évvel azt hittem, hogyha 300 forint fölött lesz a benzin, akkor mindenki mérges lesz.
Engem.
600 fölött van a benzin, Budapesten ugyanúgy nem lehet közlekedni, mint egy 3 hónap ezelőtt nem lehetett. Az autós társadalmat nem izgatja a benzinára és a kaszkó költsége.
Hát meg nyilván egy csomó ember úgy gondolja, hogy nincs más választás. Hát most meséltük el, hogy ilyen a vonat, közlekedés, nem játékból, vagy nem szórakozásból kell elmenni A pontból, B pontból, hanem
de
dolga
a BKV
van.
Valamikor jól működött, na, és ma is vannak jól működik.
A
budapesti tömegközlekedés nem rossz.
Nem, az nem rossz.
Akkor azt kell segíteni, azt kell fejleszteni, és nem azon kell gondolkozni, hogy hogy tudok kitolni a főpolgármesterrel. Nekem nem kell, hogy a barátom legyen a főpolgármester. De mint kormányfő, vagy mint közlekedési miniszter, együtt kell működnem a budapesti és a nagyvárosi és a városok közötti közlekedés felelős emberekkel. Mert ez az ország közlekedés.
De megint oda jutunk, ahogy a beszélgetésünk alatt már többször, hogy egy működő, normális demokráciában, jogállamban így mennének a dolgok, vagy többé-kevésbé így mennek, hogy ön mondja. De hát az annak a következménye, hogy hát nem nagyon jogállam, hát nem nagyon demokrácia.
Ez egy olyan ország, ahol senki nem fel semmiért. Következmények nélkül ország. Mondta ezt ugye egy jobboldali gondolkodónk annak idején, és tök igaza volt.
Mit gondol, most egy ilyen napi dolgokra térjünk át, úgyis, mint a mindenki Magyarországért képviselője, hogy Magyar Péter, aki most hát a közvéleménykutatások szerint nagyon jó szerepel, és tényleg hatalmas, vagy a magyar méretekhez képest mindenképpen hatalmas tömegeket tud megmozgatni, azt mondta, hogy kész, nem barátkozunk senkivel, mindenki mehet a levesbe, aki eddig volt, most mi jövünk.
Értem Magyar Pétert bizonyos szempontokból, és a mindenki Magyarország a néppárt volt az egyedüli párt, aki ott nem ütötte, nem verte, amikor felbukkant. Pedig tudtuk, hogy nekünk csak rosszat tehet politikai szempontból, mert ugye, hogy úgy mondjam, elviszi a sót. Jó sok pénzzel, jó nagy háttértámogatás, mert azért valonnan kapta a pénzt, és valonnan jött a háttértámogatás, és mert ingyen nem lehet tenni az emberekkel a Kossuth teret, azt meg kell hirdetni. Igen, az egy 80 milliós kaland. De,
igen, de ezek
azóta,
azért
amit ő meghirdett, meg amerre ő megy, tehát, hogy mindig mond valamit nekem, az volt az első, hogy ugye mondta, hogy nem lesz pártjam, és ez egy buta gondolat, mondta ezt, ha jól emlékszem, a Partizánban. Aztán lett. Aztán mondta, hogy nem lesz Európai Parlamentben senki, mert ugye az Európai Parlamentben az összes parlamenti képviselő, az havi 20 ezer euróért éppen a semmi tevéssel foglalkozik 5 évig. Aztán azt hiszem, hogy ott ül. Aztán mindig mondja, hogy jobbra megyek és balra megyek, és utána meghirdette azt, amit én értek, bizonyos szempontból, hogy se a Fidesz-KDNP, se a DK, se a jelenlegi parlamenti pártok tagjai ne legyenek már a politika elitben, valami újat válasszunk. Nagyon szigorú ez a HR feladat, de azt kell mondjam, hogy az ő HR-esé szigorú, akkor ők fogják először kizárni a pártból. Mert hát, ő nem felel meg ennek a kritériumnak.
Ahogy Tusko Hopkins mondta, nem akarod, hogy észrevegyék, hogy nem szerepelsz egy népsorban, neked kell felolvasnod. Így hát van. Most ő olvassa ezt a népsort.
Igen, és népszerű. És, de szerintem az mindenkinek fel kell fogni.
Elér olyan tömegeket egyelőre, akiket a korábbi ellenzéki pártok nem, ez tény, hát ez tetszik.
Tudja, azt a harmadik halmazt éri el, amiről én 6 éve, meg 8 éve beszélek, csak akkor még nekem nem hitték el. Márki-Zay Péter 4 éve beszél. Nekünk ezt nem hitték el. Mindenki bólogat, ah, igazuk van, de, mindig volt egy de, ma nincsen de tudja, hogy miért van ez a nincsen de.
De mi ez a harmadik halmaz?
A harmadik halmaz az a több milliós tömeg, amelyik se a jobb, se a bal oldalra nem szívesen szavazott már, de várt valamire. Most ezt a várt valamire Magyar Péter személyében megérkezett. Ha ez a pohár lenne, vagy ez a mikrofonálvány, akkor is népszerű lenne az emberek körében. Mert az emberek nem Magyar Pétert akarják most, hanem az Orbán kormányt szeretnék leváltani bármi áron.
Igen, ez így van, kiegészítve azzal, hogy most Magyar Péterben látják ennek a lehetőségét, mint ahogy korábban ezek szerint sokkal kevésbé látták Márki-Zay Pétertől kezdve.
Más volt a helyzet. 3 évvel ezelőtt nem éltek én rosszul az emberek. 3 évvel ezelőtt még hittek a kék plakátoknak. 3 évvel ezelőtt még nem volt ilyen infláció. 3 évvel ezelőtt még elhittek olyan hazugságokat, amit ma már átlátnak.
Gondolja.
Tehát megváltozott a...
Igen?
Igen, igen, igen. Abszolút megváltozott a helyzet.
Mi nagy tömegek rájöttek, hogy átlettek el, vagy gondolja,
igen,
hogy...
Igen, igen. Csak van, aki ez 3 hét alatt jön rá, van, aki 10 év alatt. De előbb-utóbb elkövetkezik az igazság pillanata mindenkinek. Tehát nem lehet azt mondani egy országban, hogy háborús helyzetben békeköltséget is nyújtok be. Nem lehet állandóan valami olyasmire hivatkozni, ami nem létezik. Tehát ha jön a farkas, és itt biztos ismeri.
Hallottam már valahol.
De igen, tehát előbb-utóbb nem mennek megmenteni a pásztorfiút. Most már a Magyar Péter, mondok egy másik példát. Márki-Zay Péter bármit mondott, egy perc alatt kiforgatták a szavait.
Igen.
Magyar Péter bármit mond, ha holnap reggel a főtéren, Cegléden megöli a saját édesanyját, az embereket az se fogja izgatni. Hát nem tudják már szélni égetni, nem tudnak. Tehát ő te fogolom.
Nem, bocsánat, nem. Szerintem ez, tehát hogy ő követte, ő csinál-e valami súlyos dolgot, az egy más dolog, mint hogy ipari erők bevetésével próbálják besározni. Én sokszor gondolkozom azon, hogy ha szavazásra kerül a tör, ide szavazok vagy oda, nincs még határozott válaszom erre, de amikor annyit ízélgetik Magyar Pétert, akkor bizony Isten azt gondolom, hogy na, akkor mégis mellé kell állni, tehát
Tehát akkor mégiscsak egy gondolkodó ember elkezdett azon gondolkodni, hogy mi legyen, mert nem szeretné, mi most van, de lehet, hogy már a DK-t se szeretné, meg a Momentumot se szeretné, de valamit szeretne, és ma Magyar Pétermel látja ezt, de még egyszer mondom,
hát
Magyar Péter még ez lehet Fidesz játék. 2.0 is, meg lehet valami jó is.
Persze.
Ez még nem dőlt el, az viszont, hogy mondjam, nem illik az ellenfelet lebecsülni, és nem illik úgy beszélni az ellenfélről, amikor legyőztem, vagy győzelemre állok, mert elegánsan kell tudni nyerni. Tehát nem nevetem ki az ellenfelemet, hanem kezet nyújtok neki. Vagy azt mondom, de azt mondani mindenkire, hogy mindenki hulladék, csak én vagyok a villamos, ez nem biztos, hogy jó. De ma még egyszer mondom, ő teflonból van, bármivel lőnek rá, a fideszes szavazóbázis mindig is fogja érdekelni, hogy mit mond a fideszes propaganda. Azt a bázist, ami nagyon nem tudta, hogy mit csináljon ez a ja Isten, mi belgák hová jön, mondta Kombácsi annak idején a hadseregbe. Na, Kombácsi most már tudja, hogy valamenne szeretne menni, és most Magyar Péterben látja ezt az utat. De vannak, orosz népmesét szoktam idézni. Magyar Péter az első ember, a nagy erős férfi, a répát húzogatja, de nem tudja kihúzni a földből. A legvégén a sornak kell a kisegér is.
Igen.
És közte még egy páran.
Oké, ez biztos, hogy így van, de kell valaki mégiscsak, ez egy ilyen műfaj, és lehet, hogy ez igazságtalan, de mégiscsak így működik ez. Kell valaki, akire elhiszed azt, hogy meg tudja változtatni.
Ez ma Magyar Péter ebben az országban.
Akkor oké, persze. Akkor ő is azért.
Tehát eladtunk egy brendet, valakik, jól adták el. Jó időbeli, hogy mondjam, jókor léptek a piacra, jól adták el, és náluk van a banán.
Ennyi.
Tehát én hiába akarom 30 forint olcsóbb adni, nincs banánom.
Nem, ez ilyen szempontból akár szabad verseny is lenne. Hát miért ne léphetett volna máskor a piacra, miért nem mondhatott volna más, azért, miért nem mondhatott volna olyat, ami sok embernek a tetszésével
találkozik. Aki a politikai piacot, azt tudja, hogy a politikai piacra a belépési korlát nagyon magas anyagilag is, és média szempontjából is. Ahhoz, hogy ma Magyarországon valaki médiapiacra lépjen, ahhoz kapcsolatok kellene és pénz. Ahhoz, hogy ma valaki megismertesse magát az internet világában, legyen az a Facebooktól kezdve bármin át az Instagramon keresztül, az összes rendszerek, amit ugye használnak a politikusok, ahhoz nagyon sok pénz kell. És ma már a pénzvilág mellette áll, de márciusban is valaki mellette állt, amit lehet, hogy soha nem fog megtudni, hogy kicsoda, de ingyen nem lehet megszervezni azt a opera előtti performance-ot, mint megszerveztek. Ingyen nem lehet 1 millió követő sehol, mert mindenki tudja, aki már szponzorált Facebook hirdetés, hogy ez mennyi pénzbe kerül, mennyi ideig tart az, és mennyi emberhez jut el.
Szerintem ez pénzről csak, szól. Szerintem ez csak, bár nem, nyilván egy csomó mindent nem tudok, vagy nem tudunk, csak részben igaz, éppen most van egy olyan változás a világban, hogy időnként olyan jelöltek is, és nem csak Magyarországon, előre törhetnek, akikben legalábbis kezdetben nincs feltétlenül pénz. Teljesen átalakult kommunikációs rendszerben, igen, szerintem lehet, hogy a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel kell.
Persze.
Most a román elnök választáson, ahol egy meglepetés előtött be, lehet, hogy megint valami hasonló történt. Nem feltétlenül olyan szigorúak. Lehet, hogy egy jól irányzott, jó időben levő interjú egy YouTube-os csatornán, a Partizánon, az hirtelen rád irányítja a reflektort, és azért nem kellenek milliók és milliárdok. Hát elkerülni, de van ott rengeteg interjú. Azt szerintem...
Van, ez nem... és az jól is sikerült, nem azt mondom, de azért mondom, ő volt az a pillanat, amikor belépett a királyfi az ajtón, akire vártak. Tehát megérkezett a fejű lovon a királyfi. Ez nem baj. Igen. Nagyon jó. Hát a Kína is mit mond? Teljesen mindegy, milyen színe a macskának, fogja meg az egeret. Most ő a macska.
Igen.
És ő meg akarja fogni az fideszes egeret.
Igen.
Nagyon sokan szurkolnak neki. Nagyon sokan nem tudják, hova menjenek. Persze jelenleg reggelen a politikusok meg úgy vannak, hogy ja Isten, le fognak minket taposni, és eddig milyen jól éltünk. Ez is benne lehet. De aki nem a politikából él, csak politizál, az ennél sokkal nyugodtabb. Tehát a mindenki Magyarországon néppárban nem izgul senki. Igen, az ellenzéknek rosszkor jött Magyar Péter. Az országnak lehet, hogy jókor.
Igen.
De még egyszer mondom, ez egy több. Ez nem egy túl indián játéka. Szakemberek tömegekkel egy... A múltkor mondtam valakinek, csóvált és a fejét, hogy több ezer ember, több tízezer ember kell egy kormányváltáshoz.
Az
rengeteg.
20-30 ezer biztos kell.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet azt játszani, hogy csak én vagyok a szép, csak én vagyok az, és a másik, abba gondoljon bele, hogy az emberek elfogadták azt, hogy valaki a NER-ből érkezik, valaki a NER-ből él nagyon jól, és márciusban megvilágosodik, és a NER ellen fordul. És hogyha az emberek ezt elfogadják, neki minden politikusnak el kell tudni ezt fogadni. De ez alkalmazkodni kell, nem elszaladni.
Igen, és amit mond arra, hogy szakemberek kellenek, nyilván a szituációk nem ugyanolyanok, de ott voltak a 80-as évek, amikor hirtelen volt egy nagy váltás, aztán nem volt már, ez kiderült olyan nagy egy csomó szempontból, de amikor még Csurka István is azt mondta, hogy a szakértelem úcska bolsevista trükk, különböző posztokra nem feltétlenül kell szakértő, hanem biztos arra gondolt, hogy hűséges ember, és akkor majd beletanul, és megoldjuk. Tehát attól nem félek, hogy hiány lesz, ha úgy adódik, miniszterből, államtitkárból, vezérigazgatóból, és nem tudom, felügyelőbizottsági tagból, lesznek, ne izguljon.
Én nem izgulok, mert az egy érdekes beosztás az előbizottsági tagság, az igazgatósági tagság, de én azt mondom, hogy ahhoz, hogy jó rendszerváltás legyen, ahhoz mondjuk nem kell biztosan beletörölni a lábamat egy hatházi ákosba. Tehát, sőt, senkiben nem kell beletörnöm a lábam. Tehát én nem vagyok egy Gyurcsány Ferenc fan például, de nem törlöm bele a lábam. Én nem vagyok egy Orbán Viktor fan, de nem törlöm bele a lábam, és tiszteletbe tartom a szavazóbázisát. A harmadik halmaz, amit most meg lett szólítva, amit most Magyar Péter sokkal sikerebben szólított meg, mint mi, mert mi korábban kezdtük, azt, amit most kezd, neki most elhitték. Nem sírni kell megoldani ezt a problémát, vagy alkalmazkodni hozzá. De minden eset ennek az országnak már békére, nyugalomra és kormányzásra van szükség. Már nincs kormányzás. Nincs béke, nincs nyugalom, nincs párbeszéd. Az emberek idegesek, már reggel 8-kor a villamoson, a közlekedésben dudálunk, elküldjük egymást az anyánkba, nem tudunk normálisan tárgyalni.
Ez nem is miniszterelnök, hanem egy szent ember kell, aki ezen változtatni tud.
Nem szent ember, egy normális ember kell. Nem vagyunk mi szentek. Tökéletesen meredi kettő volt. Mi csak megyünk utánuk. Tehát ki a kőtábla után megy, ki azután, ki azután, de a fideszesek olyan kőtáblát kaptak, mert Mózes nekik is elküldte ezt a kőtáblát, rajta volt 10 parancsolat, de a Neszócskát lehúzták róla. És ez nem jó. Igen. Tehát azon nem az volt, hogy lopj, azon az volt, hogy ne lopj. Ez ennyi.
Igen.
És ez nem szégyen, és nem kell hívő embernek se lenni. Tehát nem kell megmondanom, hogy ki mibe higgyen, ki merre szaladjon. Azt kell megmondanom, hogy milyen keretet adok. Tehát amit az előbb mondott, hogy a politikusok. Hogy persze, politikus mindig lesz, és nem baj, hogyha a miniszter nem szakember, mondja, nem közlekedési szakember.
Szerintem nem feltétlenül baj.
Az államtitkára már az legyen.
Igen.
Meg a főosztályvezetője az legyen. Igen. Meg a külügyben nem vagy a külügyminiszternek azon kívül, hogy összeészakelni a fejét mindenféle marhasággal, azon kívül borzasztóan rossz külpolitikus. Tehát rémisztően. Nekem a külügyi szakmából a nagykövetek, amiket mondanak, az rémisztő szakmailag. De azt kell, hogy mondjam, hogy a nagykövete jó, az már egy nagyon jó dolog. De amikor a külügyminiszter beletörli a lábát az amerikai nagykövetbe Magyarországon, nekem nem kell Blinken úrral együtt értenem semmibe. Nekem nem kell az amerikai elnökválasztást olyan mértékben, hogy úgy mondjam, kifiguráznom, hogy néha kifiguráztuk mi magyarok. Hanem nekem normálisan kell viselkedni, mint külügyminiszternek, egy másik nagykövettel szemben. Normális, tisztes. Tehát a klubnak szabályai vannak. Itt van az Európai Unió. Orbán Viktornak nem kell mindenben egyet értenie. Se a bizottság tagjaival, se az egyes parlamenti képviselők többségével. De elmondhatja a véleményét, de nem teszem föl a lábam az asztalra egy tárgyalasztal, hogyha a klubnak az a szabálya, hogy senki ne tegye a lábát az asztalra.
Szalma Botond a vendégünk. Én szívesen egyetértenék önnel, nekem ez tetszik, de látom, hogy a valóság más. Az Orbáni politika lényege az, és szerintem a külügyminiszternek nincs politikája, tehát ő azt mondja, amit csinálnak.
Kerozinja van, csak
kerozinja van.
Azt is mi fizetjük.
Hát kifizetni, hát még a zseppénzét is mi fizetjük. De hát jó, ez oké. De hogy... Az az Orbáni politika egyik lényege, vagy arra jött rá, hogy van egy klub, vannak szabályok, és bejön oda egy vadállat, és felrúgja ezeket a szabályokat, és ezzel lehet szerinte eredményeket, vagy átmenetileg eredményeket elérni. Én nagyon remélem, hogy hosszabb távon ez nem működik, mert akkor tényleg milyen helyé válik a világ, de most így rövid távon úgy látszik, hogy nem csak Magyarországon, hát az Egyesült Államokban, most Romániában, Ausztriában, ami történik, és a többi, most azoknak áll a zászló, akik úgy gondolják, hogy ezeket a civilizációs és nyilván okkal kialakult szabályokat nem kell megtartani, éppen azzal lehet valamit elérni, hogy mi ezeket felrújjuk, bízva abban, hogy a többség megtartja, mert különben tényleg összeomlana a világ.
Csak hogy ebben a klubban egy félmarsasegényi pénzt benne hagytunk az elmúlt 5 évben. És ebben a klubban a szivattyú szivágára kerültünk, csak nem vettük észre. Tehát lehet a klubban játszani,
igen,
meg lehet ledönteni a saktáblát, mert én így csakkozom, meg így szállok le bicikliről. Utána pedig el kell tudnom magyarázni az embereknek, hogy miért én az infláció, miért nem jobb a mezőgazdaság, miért nincs iparunk, és miért nem fejlesztjük a logisztikát. És azokat a forrásokat lökjük el, ezeket mesék, ez, hogy ellenünk van meg, ez a szegény Brüsszel, ez a szegény város ma annyit kapott tőlünk, miközben az Európai Tanács, meg az Európai Unió, meg az Európai Parlamenttel kéne foglalkozunk.
Hát csak azt nehéz elmondani, igen.
És tehát nem csupa ördög dolgozik ott sem, mint a magyar parlamentben is van tisztességes ember.
A büfében én ismerek egy büfést.
De minden esetre, ha a klubba járok, onnan még forrást is kapok, akkor legalább ne csináljuk úgy, hogy mint hogyha az nekem úgy járna, hogy azt csinálok, amit akarok. Jó. Szabályok vannak, és vitatkozhatok, és mondhatom azt, hogy mi a magyaroknak az érdeke. Eltérhetek bizonyos szempontból, mert az orosz gázfüggőség, meg egy csomó dolgot tudnék mondani, de észnélkül nem politizálhatok, mert lásd, amikor azt mondták, hogy a háború kitört, és mondták, hogy milyen rossz ez a háború, meg mi lett ukrán háborúval. Könyörgöm, Záhony térségében a háború megindulása utáni évben meghússzorozódott a forgalom.
Mert?
Mert arra jött az exportára, amit addig a Fekete-tengeren ment. Ebből a magyar vasút, a magyar vállalkozók, a magyar közutasok és a magyar kereskedők profitáltak, és amikor ők profitálnak, az állam is profitál. Tehát amikor valaki életében, ezért amikor a KDNP Budapesten nekültem, azt mondtam, nem lehet államtitkár és nem lehet miniszter az, aki legalább 10 évet nem dolgozott valamilyen állásban. Mindegy, hogy hangmérnök, riporter, hentes vagy sebészorvos. Csak dolgozzon életébe valamit. Vigyen át egy zsák krumplit a jobb oldalról a bal oldalra. Mivel nem dolgoztak életükbe, nem volt értékteremtő folyamatuk, vagy nem szavaltak el egy verset sem, mert nem tudják megjegyezni, ez azt jelenti, hogy nem képesek irányítani, mert nem gondolkoznak hosszú távon, és nem gondolkoznak szélesen.
Mondom, nekem szimpatikus, amit mond, de ez akkor működne, ha lenne egyrészt valamiféle felelősségre vonás a dolognak, más, már ha nem sikerül, és ezt nem látjuk, hiszen újra és újra a választásokat nyernek, tudjuk persze, hogy milyen feltételek mellett. Másrészt pedig, mint hogyha lenne benne ez a törekvés, hogy jó, az Európai Unió pénzért kér valamit, jogállamiságot, kiszámíthatóságot, felüzletet, hogy ön mondta, ne tegyük fel a lábunkat az asztalra, hát próbáljuk meg, hát majd Kína vagy Oroszország az nem tesz ilyen feltételeket a pénzhez, és akkor mennyivel kényelmesebb, mert oda, hát
azért,
hogyha oda lépünk.
Megint csak a külügyminiszterem körbe repkedi a világot, Afrikában ma járt egy jó pár helyen, meg járt a kisebb, nagyobb szigeteken is, meg járt Tajvanon is, szerintem meg járt a Távol-Keleten is. Hát mint tengerész azt tanácsolom neki, hogy akkor még egyszer menjen körbe. Mert hogyha jobban megnézi Afrikát, Kína elfoglalta fél Afrikát, de nem a hegycsúcsot foglalta el, hanem a kikötőket, a logisztikát. Tehát mit csináltak a kínaiak? Úgy foglalják el a várat, hogy a kapu az övék. Nem mászkálnak a falon, mint a törökök, mert ott szurokkal leöntik őket. Ugyanezen Európában is. Európát körbevásárolta Kína. Mert az a drága külügyminiszter körbenézne, nem azért vásároltak körbe, mert szereti Európát, hanem azért, mert terjeszkedik elképesztő pénzzel a háta mögött. 8000 milliárd dollár amerikai államkötvény van a kezükbe. Miről beszélgetünk? Ti mindenki hülye ebbe a klubba? De megint a üvegtigris jut eszembe. Itt mindenki hülye? Igen, itt mindenki. Tehát nézzenek már körbe a világban, mekkora mi sűjünk, mit csinálunk. Kínának mi kerekítési hiba vagyunk, nem tudják, hol van Magyarország. Oroszország ugyanez. Putyinnak mi semmire nem kellünk, csak parancs teljesítésre. Tényleg nem látják ezt? Nem látták, mi volt 1848-49-ben? Nem látták 56-ot? Nem látták 45-öt? Nem tanultak a gulágról? Mire gondol? Vagy ami 90 óta történt csak az orosz utódállamokban? Mire gondolnak, hogy Magyarország az a mintállama lesz a Szovjetuniónak? Hát ennyire, ráadásul ők jogászok, tehát tanultak történelmet. Az volt az ég felvételi tantárgyuk.
Köszönöm szépen Szalma Botondnak, hogy elmondta és beszélgethettünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében Král Kevin, Suder Dániel, Simon Erika vett részt, és a szerkesztő, aki itt van velem, mit volt elem a stúdióban, Petes Vivien, Dés Jánost hallották. A viszonthallásra.